Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A Miskolci Egyetemen újabb fejlesztések zárultak le. Infrastruktúrális fejlesztések előtt áll Szerencs városa. Az elmúlt egy év alatt számos járdaszakaszt utat újítottak fel Kisújszálláson. Hazai forrásból újult meg a Karcak füzesgyarmat összekötő út egy szakasza. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. A Miskolci Egyetemen újabb fejlesztések zárultak le, megújult az étterem és a rendezvényépület, felújították az E3-as és az E4-es kollégiumokat, valamint átadták a családbarát bölcsődét és apartmanokat is magában foglaló új épületet az egyetemvárosban. A fejlesztések összértéke mintegy 8 milliárd forint volt, és a Miskolci Egyetem ezekkel a beruházásokkal együtt már több mint 50 milliárd forintot költött az elmúlt években infrastruktúrájának felújítására és modernizációjára. A korszerűsítések célja, hogy az intézmény még inkább modern és a régió számára nyitott értékteremtő egyetemként működjön tovább. Az új épületek a hallgatók és az egyetemi dolgozók mindennapjait is kényelmesebbé, elérhetőbbé teszik. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
A hétköznapi több hónapos munkának egy ünnepi pillanata, amikor az egyetemi infrastruktúra fejlesztések egy újabb mérföldkőhöz érkeztek. Azok a fejlesztések, amelyeket megindítottunk már 2020-ban, és ezeknek a fejlesztéseknek korábbi elemeként átadtuk az egyes kollégiumot, illetve tavalyi évben, 24-ben tavaszán átadtuk az 5-ös-6-os kollégiumot, elkészült a 3-as-4-es kollégium, ennek az ünnepi átadására került sor. Emellett a menza egyetemi étterem és egyben rendezvényközpontunk átadására, valamint a családbarát egyetem kialakítása érdekében kapott állami támogatás keretében megújítottuk az egyetemi bölcsődeépületét, apartmanokat alakítottunk ki fiatal egyetemista vagy doktorandusz vagy fiatal pályakezdő munkatársak számára, illetve olyan közösségi teret, ahol mindenek előtt egyetemi dolgozók gyermekei számára szeretnénk jövő nyártól nyári táborokat tartani, szervezni annak érdekében, hogy amikor a szülő dolgozik, nem tud annyi szabadságot kivenni, akkor közben nyugodt körülmények között és biztonságos körülmények között tudja a gyermekeit. Ez a három átalakítás, illetve felújítás az, amire most sor került az eddigiek mellett. Nyilván a munka folytatódik, és azt remélem, hogy jövőre meg azt követő évben is be tudunk számolni újabb fejlesztésekről, de most ennek a három komplexumnak a teljes körű átadására került sor Hankó Balázs miniszter úr részvételével, hiszen ezek a támogatások állami forrásból, ezek a fejlesztések állami forrásból való meg, és azt gondoltuk, hogy illő is a forrásadót is meghívni egy ilyen rendezvényre. Ezek nagyon jó kollégiumok voltak régen is, de az akkori kor színvonalán és az akkori igényeknek megfelelően olyan többágyas kollégiumok voltak, ahol kint a folyosón volt a közös zuhanyzó mosdó, ez ma már nem felel meg az elvárásoknak, úgyhogy olyan módon kezdtük el 21. századi kívánalmaknak megfelelően felújítani, hogy minden szoba külön kapjon vizes blokkot. Tényleg mondhatom, hogy szállodaszínvonalban történt a felújítása ezeknek lépcsőzetesen. Nem azért, a forrás rendelkezésünkre áll, de nyilvánvaló módon egy időpillanatban nem tehetjük meg, hogy egyáltalán nem biztosítunk kollégiumi férőhelyet a hallgatóknak. Így is azért okoz problémát, hogy a felújítás ideje alatt kivonunk kollégiumokat a lakhatás alól, de azért igyekeztünk ezt ütemezetten készíteni. Tehát először az egyes kollégiumot adtuk munkát 21-ben, 24-ben az 5-ös 6-ost, idén 25-ben a 3-as 4-est, és már dolgoznak a felújításon a 2-es kollégium tekintetében, 26 szeptemberében az is fogja tudni már fogadni a diákokat, hazai és külföldi diákokat egyaránt. Ugyanannak a Green and Smart Campus fejlesztési csomagnak a részeként, amit minisztériumi támogatásból kaptunk. Ez egy egyetemi étterem és rendezvényközpont, ahol szakesteket, Miskolci egyetemi napokat, egyéb rendezvényeket tudunk, nagyobb konferenciákat megrendezni, hiszen nem csak az egyetemnek, de mondható Miskolc legnagyobb rendezvényközpontja is egyúttal ez az épület, ahol a normál napi menzaellátás mellett rendezvények számára, találkozók, évfolyam találkozók számára is tudunk megfelelő színvonalú helyet biztosítani, és hát most debütált októberben a Miskolci Egyetemi Napok, már olyan értelemben, hogy az új helyszínen, és én úgy hallom, hogy mindenki elégedett volt, és elég magas 7-8 ezres létszámmal sikerült, résztvevői számmal sikerült megrendezni. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon komoly dolgok. Tehát itt korábban is menza volt, és szórakozó hely. Az egész épület szerkezetig vissza lett bontva, és teljes energetikai, tehát nem csak szépészeti, hanem energetikai felújításon esett át, sőt, az étkezéshez szükséges konyhaberendezések is megújultak.
Infrastruktúrális fejlesztések előtt áll Szerencs városa. A településen egyre nagyobb gond a megfelelő számú parkolók hiánya. Saját erőből és pályázati támogatást igényelve zárt és nyilvános parkolókat alakítanak ki a városban, valamint a gyalogosok közlekedését segítő berendezéseket helyeznek majd ki, mondta el Kis Attila polgármester.
Köztudomásra és sajnos minden átéljük, hogy a városunk parkolóhelyének száma az rendkívül kevés. Ez már nem csak a belvárosra, hanem akár még a kertvárosi területre is igaz. Egy-egy ingatlannál akár 2-3 autót is tulajdonolnak az ott lakók. Gond van itt az ilyen lakótelepies, tehát bérházas övezetben, de főképp a belvárosban, és ott, ahol intézmények vannak. Ilyen intézmény például a tankerület, a nevelési tanácsadó, a szakképzési centrum környéke, a gimnázium környéke, és az onnan nyílt uszoda környéke. Ugyanis itt hiába megnyílt az uszoda, kevés a parkolóhely, és az alátartó szülő néha több száz méterről kénytelenek oda sétálni a kisgyerekkel. Ami most nyári időben talán nem olyan nagy gond, de majd a hidegebb idő lesz, és a gyerek még vizes a haja, akkor nyilván majd ez gondot okoz.
Próbáljuk a parkolóhelyek problémájának a megoldását összekötni a biztonságos gyalogos közlekedés segítésével. Ezért egy új gyalogos átkelőhely lesz a Zrínyi utca irányából, ugye a Taluszoda irányába. Itt nem egyszerű felfestésről van szó, mert ugye egyrészt terveztetni kell, le kell egyeztetni a hatóságokkal, a közúti szervekkel, illetve egy világítást is építenünk kell a gyalogos, leendő gyalogos átkelőhelyhez. Hát remélem, hamarosan kiépül, és főleg a környéken dolgozók, illetve az osztályba érkező távozó vendégeknek biztonságát fogja szolgálni. A versenyképes járások program keretében pályáztunk egy bizonyos pénzösszeget, amit el is nyertünk, és az Ondi út 1 a gimnázium és az Ondi út 8 a szakképzésiskola főépülete közötti gyalogos átkelőnél egy lámpa lesz elhelyezve. Figyeljük ugyanis azt, hogy itt nagyon nagy a gyalogos forgalom, főleg iskolakezdés előtt, illetve a iskolakezdés követő délutáni órákban, illetve azt figyeljük meg, hogy nagyon nagy sebességgel érkeznek az autóval, gépjárművel közlekedők az Ond, illetve Trátka irányából. Ez egy lejtős útszakasz ugye a belváros fele. Szóval ide egy gyalogos átkelés segítő lámpát fogunk helyezni, ami 50 km/h haladás sebesség felett le fogja állítani a forgalmat. Ha betartja valaki a szabályokat, akkor áthaladhat nyilván maximum 50 km/h, illetve egy nyomógombos jelzés lesz a diáknak, arra járóknak, tanároknak, ők tudnak jelezni, hogy mikor tudnak átmenni. Nyilván a lámpa le fogja állítani a forgalmat, arra az időre is átkelnek a gyalogosok. Ez hasonló lesz, mint ami a Bekecsi általános iskolát kilakítottak 1-2 évvel ezelőtt.
Szűcs Tamást, a Jásznagykonszolnok vármegyei Kisújszállás polgármesterét kérdezzük az útfelújításokról.
Településen belül maradva az utak, járdák állapota mennyiben változott az egy év alatt? Itt milyen fejlesztések, felújítások történtek?
Hát ugye ez az a terület, ahol azt szoktuk mondani, hogy kicsit csúnyán fogalmazva, az Isten pénze se lenne elég, de a lehetőségeinkhez mérten próbálkozunk, tényleg 65 millió, talán annál is többet költöttünk járdák, utak felújítására. Itt vannak komplett felületek, komplett útszakaszok, vannak kátyúzások, a város minden 8 körzetében igyekeztünk ezt igazságosan az esedékességet, meg a sürgősséget figyelembe véve, lakossági visszajelzéseket figyelembe véve megvalósítani, még ezekből a fejlesztésekből van hátra, ahogy bejön a nagyon rossz idő, addig ezeket a munkákat szeretnénk befejezni, de ez is egy nagyon komoly fejlesztés itt, noha nem mindenki veszi ezt észre. Érdekes, hogy például a központban lévő egyik járdáról még nem raktuk ki a posztot, hogy készen van, már régen jártak rajta a lakosok, de ugyanaz a lakos, aki hát, hogy úgy mondjam, nem a legnagyobb támogatónk, utána egyből megköszönte, és én mondtam neki, hogy hát drága, érdekes ez, mert egy hónap ezen tetszik sétálni, tehát ez is azt bizonyítja, hogy a kommunikáció, tehát nem elég jól dolgozni, el is kell mondani, hogy mit csináltunk, bocsánat, el kell tudni adni a jól elvégzett munkát, úgyhogy ez is nagyon fontos. Viccet félretéve, tényleg számos beruházás zajlik a városban vagy a környéken. Hát ha azt mondom, hogy az elmúlt egy év egyik legnagyobb sikerének tartom, hogy noha nem teljes egészségben, és igazából nem is a várost érintő beruházás közvetlenül, de mintegy 18 év után eljutottunk odáig, hogy az Ecsegi út legrosszabb 2-2,5 kilométeres szakaszát újra burkolták, ez a jövő héten fog befejeződni ez a beruházás. Ez egy nagyon komoly lobby tevékenység volt, és itt is még lesz kátyúzás. Nem lesz autósztráda, nem lehet rajta hasítani, de egy kényelmes 60-nal, mint eddig a 30-as tábla volt, ezt azért hangsúlyoznám, az a forgalom, amely ezen az úton megy, amely egyébként annyira nem számottevő, de érzékelni kellett, hogy itt a lakosság körében ez már nagyon fontos probléma, és jogosan vetették fel ezt a problémát. Itt is erről a lépés történt. Hát a legnagyobb beruházás az M4-es nyilván, itt várni fogjuk a decemberi műszaki, majd a jövő tavaszi forgalomba vételi eljárást, úgyhogy ez további kapukat nyit, olyannyira, hogy már ki is nyitott. Tehát van kettő olyan beruházás, amelyről konkrétumokat egyre nem szeretnék mondani, de már a telekfoglalás megtörtént, már a cégek, amelyek szeretnének itt üzemet vagy üzletet nyitni, az egyik helyen 3 üzlet nyílik a tervek szerint, már olyan előre haladott folyamatban vannak, hogy ha jövő ilyenkor beszélgetünk, akkor azt gondolom, hogy 3 új üzlettel bővül a város kínálata, meg egy fontos üzemmel, amely egyébként a zöld energia irányába mutat, de itt nyugtatom meg a kedélyeket, hogy nem akkumulátorgyárról van szó.
Hazai forrásból újult meg a Karcag-Füzesgyarmat összekötő út egy szakasza. Megújult a 4206 jelű Karcag-Füzesgyarmat összekötő út, csaknem 2 kilométeres szakasza, bruttó 240 millió forint hazai forrásból, közölte a Békés Vármegyei Önkormányzat térségi tanácsnoka a közösségi oldalán. Kónya István kifejtette. Az út a Magyar Falu program támogatásával újult meg. A beruházás során 2 rétegű aszfaltburkolatot terítettek le a Magyar Közút NKF szakemberei, rendezték a patkát, tartós burkolati jeleket festettek fel, valamint korszerűsítették a vasúti átjárót. Kónya István hozzátette, benyújtotta az igényt az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz a Karcag-Füzesgyarmat összekötő út teljes 23 kilométeres Békés Vármegyei szakaszának átfogó felújítására, amely aszfalt megerősítést, pályaszerkezet cserét és a Bucsai-Sárréti főcsatorna híd teljes rekonstrukcióját is magában foglalja. Ez az út kiemelt szerepet tölt be, hiszen összeköti Békés Vármegye északi részét a 4-es főúttal és közvetve az M4-es gyorsforgalmi úttal, jegyezte meg. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken az északi tájakon változatlanul több felhő lehet, délebre több órára kisüt a nap a köd feloszlása után, azonban délután oda is érkezhetnek vastagabb felhők délfelől, illetve gomoly felhők is képződhetnek. Számottevő csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet pénteken 12 és 18 fok között várható. Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 16-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 200 millió forintból korszerűsödik a távhőszolgáltatás Egerben. Két új témában kezdeményezett adategyeztetéseket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Immár 15. alkalommal szervezték meg Károlyfalván a Nyitott Pincék napját. Ezek mai műsorunk főbb témái. Több mint 200 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert Eger megyei Jogóváros önkormányzata és az EVAD ZRT közös energiamenedzsment fejlesztési projektje, melynek eredményeként hatékonyabbá, üzembiztosabbá válik a távfűtési rendszer. Mint azt Wagner Ákos polgármester a Malomárok úti fűtőműben tartott sajtótájékoztatón elmondta, mindez közel 5000 háztartást és 15 intézményt érint.
Elmúlt egy éves munkánk talán első látható eredménye lesz ez az idehozott Európai Uniós forrás. 2021. októberében átalakítottuk az EVAD ZRT-t, meg a igazgató tanácsát megszüntettük, és új vezérigazgatót neveztük ki az EVAD ZRT-re, hiszen Eger megyejogú város önkormányzatának egy cége az EVAD ZRT, aminek az a feladata, hogy az önkormányzat által meghatározott feladatokban támogassa a lakosságot, mint közszolgáltatásokban. Az egyik ilyen közszolgáltatásunk a távfűtés, amiben most vagyunk itt jelenleg. A másik nagyon fontos szemléletváltás, amit behoztunk a önkormányzat életében, hogy a cégeinket, intézményeinket és magát az önkormányzatot is ösztönözzük arra, hogy a elérhető források tekintetében aktívan keressék azokat a külső forrásokat, ami az adott tevékenységet beilleszthető. Így az EVAD ZRT jelezte, hogy a kormányprogramhoz igazodóan a energiabiztonság, energetikai szuverenitás területén kiírt, annak hatékony növelésére kiírt pályázatokban, a DIMOP Plus pályázatban tudna a távfűtési rendszernek a korszerűsítésében pályázni. Zöld utat adtunk ennek a beruházásnak, elkészítették a pályázatot, és most ott tartunk, hogy ez a pályázat nyert, és kb. 200 millió forintos 100%-os forrással hatékonyabbá, üzembiztosabbá fogjuk tudni a jelenleg is jól működő távfűtési rendszerünket.
Mennyi háztartást érint és intézményt itt Egerben ez a korszerűsítés?
Egerben közel 5000 lakásban van távfűtés, illetve az északi városrészben 15 intézményünk, aminek többségében önkormányzat intézményben van távfűtési rendszer.
Dr. Bánhidi Péter, az EVAD ZRT vezérigazgatója elmondta, nagyon fontos lépés ez a korszerűsítés a további fejlesztések szempontjából is. Hozzátette, a leendő távfelügyeleti rendszer biztosítja majd, hogy a városban lévő hőközpontoktól valós visszajelzés érkezzen az energiafelhasználási adatokról, illetve az esetlegesen felmerülő műszaki problémákról. Mindez a hibák gyorsabb elhárítását is lehetővé teszi majd.
Azt kell tudni ezzel a pályázattal kapcsolatban, hogy a városunkban mindegy 72 hőközpont található a felsővárosban, ezeknek a szerepe pedig az, hogy a fűtőműből ezeken a hőközpontokon keresztül jut el a melegvíz és a fűtés az egyes felsővárosi háztartásokba. Ezeknek a hőközpontoknak jelenleg nincsen olyan valós idejű visszajelző rendszere, amelyben látni lehetne az energiafelhasználási adatokat, illetőleg az esetlegesen felmerülő műszaki problémákat. Ezzel a távfelügyeleti rendszerrel viszont ezek a hőközpontok közvetlen és kerülnek a városi fűtőműbe, így az itteni kollégáink valós időben azonnal látják azt, hogy pontosan melyik társasházi hőközpontban milyen energiafelhasználás történik, mekkora a fogyasztás, ha felmerül bármifajta műszaki probléma, például hőmérséklet csökkenés, ilyesmi, akkor erre is azonnal visszajelzést látnak, és akkor azonnal tudják orvosolni.
Mennyiben befolyásolja majd ez a távlati céljaikat a távhőszolgáltatás területén?
Ezt nagyon fontos mérföldkőnek tartjuk a társaságunk fejlődése szempontjából. Erre szakosodott kollégánkkal folyamatosan vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel az energiahatékonyság érdekében elő tudunk mozdulni pályázati források igénybevételével. Ennek a távfelületi rendszernek a képítése gyakorlatilag egy nulladik lépés ahhoz, hogy bármilyen további energiahatékonysági pályázaton is sikerrel tudjunk részt venni.
Mikor kezdődhet el a munka, és ez mennyiben befolyásolja majd a lakosságot?
Jelenleg a támogatási szerződés aláírására várunk, ezt követően pedig 18 hónap áll rendelkezésre a projekt megvalósítására. A háztartások a gyakorlati oldalról ezt ott fogják talán a legjobban megtapasztalni, hogyha eddig bármifajta műszaki probléma felmerült, például megszűnt a melegvízszolgáltatás egy társasházon, mert bekövetkezett egy hőközponti hiba, akkor eddig nekik ezt jelezniük kellett a fűtőműbe, a fűtőmű kollégái kimentek, megvizsgálták a problémát, annak megfelelően intézkedtek annak az elhárítása érdekében. Jelenleg viszont ezzel a távfelügyeleti rendszerrel azonnal valós idejű visszajelzést kapnak a fűtőmű kollégái arról, hogy valamelyik hőközpontban probléma van, és ennek megfelelően sokkal gyorsabban tudnak intézkedni, és ezáltal adott esetben mondjuk egy meleg víz vagy fűtés is sokkal hamarabb tud helyreállni az adott társasházban.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal újabb célzott eljárásokat indított, ezúttal két adózói körben. Megkeresést kaptak azok az adózók, akik idén adtak be önellenőrzést, de az ehhez kapcsolódó pótlékot rosszul számolták ki, illetve azok a felvásárlók, akik őstermelőktől szereztek be mezőgazdasági termékeket és áfa bevallásukban megtérítették a kompenzációs felárat, de járulékbevallásaikban nem tüntették fel a kifizetést. Ennek részleteiről dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal újabb célzott eljárásokat indított, ezúttal két adózói körben. Megkeresést kaptak azok az adózók, akik idén adtak be önellenőrzést, de az ehhez kapcsolódó pótlékot rosszul számolták ki, illetve azok a felvásárlók, akik őstermelőktől szereztek be mezőgazdasági termékeket, és áfa bevallásukban megtérítették a kompenzációs felárat, de járulékbevallásaikban nem tüntették fel a kifizetést. Önellenőrzési pótlékot akkor kell fizetni, ha valaki utólag észleli, hogy kevesebb adót vallott be, vagy a jogszerűnél több támogatást vett igénybe. Ilyenkor nem csak az adót vagy támogatást kell kiegyenlíteni, hanem az önellenőrzési pótlékot is meg kell fizetni. A hivatal kockázatelemzése most azokat az adózókat szűrte ki és kereste meg, akik kevesebb pótlékot kalkuláltak a kelleténél. A most kiválasztott adózói kört egyébként a közeljövőben újabb hullám követi, így megkeresésre számíthat mindenki, aki nem a jogszabályok szerint számította ki az önellenőrzéshez kapcsolódó pótléközteget. A pótlékszámítást egyébként a Nemzeti Adó és Vámhivatal a honlapján elérhető kalkulátorral is segíti. A másik adózói csoport, akit a NAV kockázatelemzése adategyeztetésre szólított fel, azok a felvásárlók, akik 2024-re kompenzációs felárat igényeltek, de járulékbevallásaikban ennek nincs nyoma. A hivatal a 2465-ös áfa bevallásokat, valamint a 2408-as járulék bevallásokat vetette össze, és azokat az adózókat kereste meg közvetlenül, akiknél ellentmondást talált. A kifizetőknek ugyanis az őstermelői tevékenységből származó bevételből nem kell adóelőleget megállapítaniuk, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor eljogállását igazolja. Azonban az ilyen kifizetéseket is szerepeltetni kell a járulékbevallásban. A két kampányban érintettek ezúttal is az ügyfélportálon tisztázhatják az eltérések okát 15 napon belül egy gyors és egyszerű online kérdőív kitöltésével. Szükség esetén önellenőrzéssel vagy a hiányzó bevallás pótlásával javíthatják a hibát, ezzel elkerülve a szankciókat és a további ellenőrzéseket. Az adategyeztetések célja, hogy az érintettek még időben és önként javítsák az eltéréseiket. A válaszadásnál több ok is megjelölhető, például téves adatszolgáltatás, elmaradt bevallás, de az is jelezhető, ha az adózó szerint az eltérés nem áll fenn. A kérdőív a kitöltés után egy kattintással beküldhető. A válaszadás elmulasztása azonban akár 300 000 forintos bírságot és további vizsgálatot is maga után vonhat. A NAV célja továbbra is az együttműködés. Az adategyeztetés lehetőséget ad arra, hogy az adózók bírság és revízió nélkül rendezzék az eltéréseket. Mindkét témában további adategyeztetések várhatók. Aki hibázott, annak érdemes már most javítani. Azoknak a cégeknek pedig különösen, amelyek nagyobb összegben tévedtek. Ők súlyosabb szankcióra számíthatnak, az érintetteket ugyanis nem adategyeztetési eljárás keretében keresi meg a NAV.
Immár 15. alkalommal szervezték meg Károlyfalván a Nyitott Pincék napját. A település pincesorát és a termelők borát 2008 óta népszerűsítik. A rendezvényhez gasztronómiai és kulturális programokat is csatolnak a szervezők. Csernai Ferencné önkormányzati képviselő úgy látja, hogy a kezdeményezés egyre népszerűbb, amit hosszú idők után végre jó időjárási körülmények között tudtak megszervezni.
15. nyitott pince programot szervezte a városrészi testület, hiszen ez 2008-ban indult, a Covid ideje alatt nem tudtunk rendezvényt szervezni, és ez a 15 év, minden évnek megvolt a maga szépsége, a maga nehézsége, és én az előzetesbe írtam a Facebookra, hogy még most egy hónappal a program előtt van idő beszerezni a gumicsizmát, de hát azért meg kell mondanom őszintén, hogy azért azon szurkoltam, hogy amikor már a program kezdődik, akkor ne zavarja meg a csapadék, mert hogy 14 évig szenvedtünk tőle, vagy előtte, vagy műsor kezdetekor, vagy 6 óra tájékán, de hát azért megjött az eső. Egy időben a polgármester úr viccesen azt mondta, hogy kössek szerződést a mezőgazdászokkal, hogyha eső kell nekik, akkor ütemezzük arra az időpontra a PISZ programot, mert garantáltan esni fog az eső, nagy előkészület szükséges ehhez, hiszen össze kell állítani a programot, meghívókat, plakátokat, ide minden vendéglátáshoz szükséges eszközt fel kell, hogy hozzuk, de ezt örömmel tesszük, hiszen az a cél, hogy egy hangulatos, kellemes délután szervezzünk az érdeklődőknek. Én már korábban elmondtam, hogy 2008-ban, amikor indult a program, akkor közösségépítés címén és a településen élőknek és az elszármazottaknak indítottuk a programot, de hát ez változott, mert onnantól kezdve, hogy felkerült az internetre, azért az ország különböző pontjairól, részeiről is jönnek, Szlovákiából is van rendszeres vendégünk, és ez így jó, hogy az emberek számon tartják, érdeklődnek, fontosnak tartják ezt az alkalmat, és ezért mi szívesen szervezzük. Sok dolgos kézre van itt szükség, tehát a városrészi testület a képviselőn kívül plusz 4 tagja van, de vannak önkéntes segítőink is, akik a babgulyást készítik, akik a lepcsánkát sütik. Egy órakor elkezdődik a lepcsánka sütés, és vélhetően este 6 óráig fog tartani, tehát kell, hogy egy közös legyen, egy segítő közösség legyen, akik szívesen dolgoznak a vendégekért és az itt élőkért.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Csak a feltámadt Jézus tud válaszolni szívünk legmélyebb kérdéseire, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. A jubileumi év katekézisében eddig Jézus életét követtük az evangéliumok alapján, születésétől haláláig és feltámadásáig. Így zarándoklatunk a reményben szilárd alapot és biztos irányt talált. Fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Most az út utolsó szakaszában engedjük, hogy Krisztus misztériuma, amely a feltámadásban éri el csúcspontját, kiárassza üdvözítő fényét az ember és a történelem mai valóságára, aktuális kérdéseire és kihívásaira. Testvéreim, a feltámadt Jézus a beteljesedés záloga. Ő az a forrás, amely oltja szomjunkat. a teljesség iránti végtelen szomjúságot, amelyet a Szentlélek kelt a szívünkben. Krisztus feltámadása ugyanis nem pusztán egy mozzanat az emberi történelemben, hanem az az esemény, amely belülről átalakította azt, hangsúlyozta 14. Leó pápa katekézisében. A misszió 99. világnapja alkalmából, amelyet október 19-én vasárnap tartunk, a Szentatya felhívást intéz a világ valamennyi egyházközségéhez. Arra kéri azokat, hogy segítsék a Föld legtávolabbi sarkaiban is szolgáló misszionáriusokat. Üzenetéből az is kiderül, hogy saját misszionáriusi szolgálatának tapasztalatából tudja, milyen fontos ez a segítség. 14. Leó pápa a misszió 2025-ös világnapja alkalmából videó üzenetében így fogalmaz. A világ valamennyi katolikus közösségét arra hívom, hogy vegyen részt a missziós világnapon. Imáitok és támogatásotok előmozdítják az evangélium terjedését, lehetővé teszik a lelkipásztori és hitoktatási programok megvalósítását, új templomok építését, valamint testvéreink egészségügyi ellátását és oktatását a missziós területeken. Október 19-én, amikor közösen elmélkedünk a keresztségben kapott meghívásunkról, hogy a remény misszionáriusai legyünk a népek között, újítsuk meg örömteli elkötelezettségünket amellett, hogy elvisszük Jézus Krisztust, a mi reménységünket a Föld határáig, fogalmazott a Szentatya a missziók világnapjára írt üzenetében. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatóinak, tagintézmény vezetőinek tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben október 15-én. A nap folyamán szentmisén vettek részt, előadásokat hallgattak és aktuális ügyekről beszéltek a résztvevő intézményvezetők. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában az elmúlt időszak eseményei között felidézte 14. Leó pápa megválasztását, valamint a római zarándoklatokat, amelyek megerősítésként szolgálnak a hívő ember számára, hogy jó a katolikus egyházhoz tartozni, nem vagyunk egyedül, és ráirányítja a figyelmünket a szentekre is. Mint mondta, szükségünk van útmutató példaképekre. Egy ilyen példakép számunkra a napszentje, Avilai Nagy Szent Teréz, aki arról tett tanúságot, hogy a nehézségeket Istenbe vetett bizalommal igyekezett legyőzni. Arra biztat mindannyiunkat, hogy ne féljünk az életünkben megjelenő nagy akadályoktól, kudarcoktól, fájdalmaktól, hanem Isten szemével nézzük azokat. A hit, humorérzék, a nehézségeken való felülkerekedés képessége mentén kapunk egy belső lelki békét, amivel el tudjuk fogadni, hogy a nehézségeinkben is Isten akarata mutatkozik meg. Az evangéliumi példázat mentén az embertérő nehézségeket a szőlő feldolgozásához hasonlította, amelynek hatalmas változáson kell keresztül mennie ahhoz, hogy minőségi bor váljon belőle. Az Isten akaratát elfogadva mi életünk is megváltozik, a Krisztusban való élet meghozza számunkra a bő termést, a munkánk eredményét. Azt kívánta a jelenlévőknek, hogy a krisztusi reményből táplálkozva tudjanak a nehézségekkel küzdők mellett állni, megmutatni számukra az üdvösséghez szükséges utat. A szentmisét követően Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke előadásában a tanév mottójáról beszélt. Legyetek a remény zarándokai mottó mentén tudatos tanmenet, nevelési, oktatási és személyes célok megtervezésére biztatta a jelenlévőket. Rámutatott arra, hogy a csüggedés, reményvesztettség, túlterheltség jelen van a gyermekek és a felnőttek között is. Egymás előtt nem merik vállalni nehézségeiket, és az egyház által reményt kaphatnak a kilátástalanságban. Beszélt a Szent Év történetéről, kiemelve a Szentatya által meghirdetett néhány rendkívüli Szent Évet. 2000-ben volt Jézus Krisztus születésének évfordulója, 2016-ban az Irgalmasság rendkívüli Szent Éve volt, idén a remény zarándokaiként járjuk a földi élet útját. Az iskola lelkész szerepéről Lóczi Tamás atyát, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnökét hallják.
Az iskolelkész talán az egyik legkomplexebb személy egy katolikus iskolának az életében. Ugye érsek úr is sokszor szokta emlegetni, hogy egyik oldalról az ő meghosszabbított karja, az ő jelenlétét, az egyháznak a tanítását, az egyháznak a gondoskodását kell, hogy megtestesítse. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy minden iskolelkész más személyiség, más egyéniség, ezért mindegyiknek szerintem saját magának kell megtalálni azokat az erősségeit, amelyeket ő akár szívesen csinál és jól csinál. És ezek már nagyon különbözőek lehetnek. Természetesen összességében az iskolelkésznek egy olyan szerepet kell betölteni egy ilyen intézményben, hogy ő legyen az, aki lelkileg és az egyháznak a tanításával, az egyháznak a szentségeivel, az intézménnyel összeköttetésbe tudja hozni a jelenlévőket. És talán az összekötő szerep talán a legfontosabb, amit én így ki tudnék emelni. Ebben nagyon sok minden belefér, lelki vezetés, gyóntatás, tanítás bizonyos szinten, de akár csak a jelenlétnek a megélése, hogy ahogy Isten jelen van az életünkben, lehet, hogy valaki magányos, magára maradt, és az iskolai lelkipásztor tudja betölteni ezt a szerepet, hogy az Isten jelenléte kézzelfoghatóvá válik számára.
Uzsainé Pécsi Rita az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára, neveléskutató arról beszélt, hogy vajon az érzelmi és vagy a mesterséges intelligencia szükséges-e az iskolában. Hangsúlyozta, hogy az IQ fejlesztése nem korrelál az életben való boldogulással. Fontos a konkrét érzelmek, öröm, félelmek, fájdalmak, csodálkozás átélése, a kíváncsiság, nyitottság, érdeklődés, kötődés, a szociális készségek, vezetés, alkalmazkodás, együttműködés, kooperáció fejlesztése. Ezeket a készségeket nem magyarázatok által, hanem élményekkel, tapasztalatokkal és kapcsolatokon, érzelmi azonosulásokon keresztül tudjuk fejleszteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mai világ problémája nem a tudomány, hanem az emberi szív lesz. A tudomány területén több változás történt az elmúlt 100 évben, mint azt megelőzően, és a tudomány gyorsabban fejlődik, mint a lelkiismeret. Csak az az információ jut el a kognitív területre, amit élmények kísérnek. A mesterséges intelligenciáról szólva kiemelte, az iskola feladata, hogy a mesterséges intelligencia okos, erkölcsös, hiteles, logikus, kritikus használatára, emellett problémamegoldó képesség és a kritikai gondolkodás fejlesztésére tanítsa a diákokat. A nap folyamán szó esett még a tanév aktuális feladatairól, problémáiról, óvodai és iskolai változásokról. Elhunyt Nagy István plébános, esperes, címzetes kanonok. Az Egri Főegyház megye a papság és a rokonság nevében, fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Nagy István plébános, esperes, címzetes kanonok életének 73. áldozó papságának 50. évében, 2025. október 14-én a hevesi plébánián váratlanul elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Nagy István Erdőtelken született 1952-ben. 1976-ban szentelték pappá. Kápláni éveit Polgáron, Kunszentmártonon és Jászapátin töltötte. 1984-től 1992-ig Déveványán, 92-től 2010-ig Tiboldarócon, 2010 és 2025 között pedig hevesen volt plébános. 2010-től haláláig a hevesi esperesi kerület esperesi feladatait is ellátta. Szolgálatát 2017-ben címzetes kanonoki címmel ismerték el. A Szent István Televízió Hívtál Uram, Itt vagyok című műsorában megnézhetik a www.szentistvánradio.hu honlapon a vele készített beszélgetést. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulóinak NICEO 1700 címmel. Minden iskola egy 3 fős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 28-a péntek 12 óra. A jelentkezés határideje november 3-a hétfő. Jelentkezni a 36-os körzetszám 510-060-as, vagy a 36-os körzetszám 510-062-es telefonszámon, vagy a 36-os körzetszám 510-061-es fakszámon lehet, illetve elektronikusan a titkárság kukac andrássy_eger.hu e-mail címen. További információk Béres Gyula tanár úrnál kérhetők a 30-as 937 75 19-es mobilszámon, illetve elektronikusan a beres.gyula@andrassy-eger.hu e-mail címen. Vezetett szentségimádás lesz ma az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafűzér csoport szervezésében az egri ciszterci templomban 18 órától, Máriával az Úr Jézus előtt mottóval. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Dicsőítő ima alkalmat szervez a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség október 19-én vasárnap az egri ciszter templomban. 16 órától szent mise lesz, melyet 17 órától dicsőítő szentségimádás követ közben járó ima szolgálattal. A Heves vármegye Ecséd település Minden Szentek római katolikus temploma 2024-ben ünnepelte felszentelésének 250. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy egyéves programsorozatot indított útjára a 2024. októberében megalakult jubileumi emlékbizottság, hogy mind a helyi lakosok, mind pedig az érdeklődő zarándokok megismerjék a templomot és a katolikus közösséget. A 250 éves ecsédi Minden Szentek templom búcsúja október 19-én vasárnap lesz a délelőtt 10 órai szentmise keretében. Az ünnepi szentmisével és körmenettel zárják le a jubileumi programsorozatot. A búcsú ünnepi szónoka Ternyák Csaba egriesek lesz. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az egri főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Thank you.
a régió sportja.
Töretlen a népszerűsége a Mozdulj Nyíregyháza programnak. Bódi Bence, az Ózdi Pitbull Team versenyzője nagy erőkkel készül az október 25-én a Budapesti Rendészeti Sportegyesület box és kickbox szakosztálya által szervezett 3. Police Fight Challenge jótékonysági küzdősport gálára. A tavalyihoz hasonlóan ezüstérmes lett a miskolci Guzi Blanka az öttusa VB-n. Hivatalosan is megnyílt Sátora-Jóújhely új attrakciója, a pumpapálya. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Töretlen a népszerűsége a Mozdulj Nyíregyházának. A programnak az elmúlt esztendőkben folyamatosan része Katus Attila is, aki 14. alkalommal tartott órát a Vármegye székhelyen. Ezúttal is sokan várták a Continental Arénában a népszerű trénert, aki egy különleges órával készült. Nagyon kell figyelni az ízületekre, ezért most egy olyan órával jöttem, mely segít a nyújtásban, az átmozgatásban. Ez, ahogy öregszünk, egyre nagyobb jelentőséggel bír, fogalmazott Katus Attila. Bódi Bence, az Ózdi Pitbull Team versenyzője nagy erőkkel készül az október 25-i Budapesti Rendészeti Sportegyesület box és kickbox szakosztálya által szervezett 3. Police Fight Challenge jótékonysági küzdősport gálára. Most őt hallják.
Számomra ez egy nagyon nagy jelentőség, kell bír ugye, hogy a elhunyt rendőröket és családjukat így ezzel tudjuk támogatni, hogy részt vegyünk ezen a versenyen. Hát nekem személy szerint remélem, hogy egy nagy lehetőség, hogy kitörni esetleg ebből a városból, edzés szempontból, ugye dupla annyit edzünk. Bejött a képbe ugye egy pár magánedzés, ugye egy pár pontkesztyű, minden héten legalább egy 5-6 edzés, egy sok küzdőedzés, úgyhogy változatos.
A gála teljes bevétele a szolgálat teljesítés közben közhasznú alapítványt illeti meg. Edzőjével főként a kézmunkára összpontosítanak. Körülbelül 2 hónapja derült ki, hogy a borsodnádasti rendőrös járőre képviselheti az egyesületet és Ózdot a rangos nemzetközi megmérettetésen. A rendezvény célja a küzdősportok, önvédelmi sportok népszerűsítése mellett az összefogás azokért a rendvédelmi dolgozókért, akik életüket, egészségüket áldozták szolgálatuk teljesítése során. A hazai versenyzők mellett szorítóba lép a New Yorki rendőrség 12 fős csapata is Budapesten, a Ries Levente sportarénában. Magyarország összes rendvédelmi fegyveres szervezetének soraiból érkeznek sportemberek a viadalra, hogy az ökölvívás, illetve K1 szabályrendszere szerint összemérjék erejüket és tudásukat egy jó ügyért ringbe szállva. Sós Lajost, az Ózdi Pitbull Team edzőjét hallják.
Én nagyon büszke vagyok rá, mert rengeteg versenyt nyert már nekem. Ezen a versenyen nyilván meg kell majd mutatni a másik oldalt is, még ami van benne, hisz egy amerikai ellenfele lesz a Bencének. Bízunk benne, hogy az emberekben előjön az, hogy igen, itt el kell mennünk, és tiszteletünket kell tenni, és remélem, hogy mi is nagyon jó fogunk kijönni a Bencében.
A tavalyihoz hasonlóan ezüstérmes lett a miskolci Guzi Blanka ismét az öttusa világbajnokságon. Most őt hallják.
A 24-es évet nagyon szépen zártam, és felraktam magasra a mércét, úgyhogy hál' Istennek azt tudom mondani, hogy 25-ben is nagyon jól sikerült az évem. Szépen építkeztünk hónapról hónapra, és szerintem magam sem gondoltam, hogy egy világbajnoki ezüstérmel sikerül megkoronázni az év végét. Kíváncsiak voltunk évelején, hogy hogyan rendeződnek már az erőviszonyok a versenyzők között. Páran abba hagyták az öttusát, elmentek babázni, ha lehet így fogalmazni, és elkezdtek szépen lassan visszatérni a versenyzők egyébként a női mezőnybe. És egyre zárkózott egyébként a mezőny az OCR-ben. Eleinte még az első világkupákon hatalmas nagy különbségek voltak a versenyzők között ebben a számban. Aztán tényleg most a VB-n már nem mondom, hogy nagyon-nagyon összezárult, de látványos volt egyébként az, hogy mennyire sokat fejlődött a mezőny. És igyekeztem azért én is felvenni a ritmust. Szerintem sikerült. Ezt az évet egy átmeneti évnek, egy építkezős évnek terveztük. Az volt a koncepció, hogy minél több versenyen tudjak elindulni, hogy minél rutinosabb legyek a következő évekre az OCR pályákon már, illetve ugye a vívás is azért átesett egy jelentős módosításon. És ha jól számoltam, akkor 10 versenyen indultam el, 2 váltószámban, illetve 8 egyéniben. És az az érdekes, hogy a világbajnokság előtt nem azt éreztem, hogy nagyon fáradt lennék, hanem fizikálisan abszolút a legjobb formámban éreztem magam. Sokkal jobb volt szerintem az állapot, amiben jöttem a VB-re, mint előtte júliusban az Európa-bajnokságra utaztam. És bíztam egyébként abban, hogy bár a selejtező meg az elődöntő nem ment úgy annyira könnyedén, főleg a selejtező, de úgy tudtam, hogy amit elvégeztem munka, az nem veszett el, hanem csak ki kell majd valahogy hozni magamból, és ugye ez sikerült. És gyakorlatilag annak örülök, hogy meg tudtam mutatni, hogy mi van bennem, mert ez most szerintem kijött. Én ugye az a különbség, hogy a fiatalok már ebben versenyeznek harmadik szezon óta, ez volt a harmadik szezon, amit ebbe tudtak teljesíteni. A felnőttek többsége csak az olimpia után tért át erre a számra, ugye attól függ, hogy valaki tudott az olimpián versenyezni, vagy sem. És azt vártuk, hogy majd a felnőttek nagyon nagy lemaradásban lesznek a juniorokhoz, illetve a még fiatalabbakhoz képest. Ugye az egyiptomi hölgy, aki világbajnok lett, ő 14 éves, és ugye történelmi sikert ért el azzal, hogy ha jól tudom, 4 korosztályban lett világbajnok idén, minthogyha tényleg erre született volna erre az OCR pályára. Azonban, ha visszamegyünk az időbe, és megnézzük, hogy hogyan teljesítette a pályát mondjuk 2 évvel ezelőtt, akkor azért látszódik, hogy rengeteg munkát tett ebbe, mert rengeteget lépett előre. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit látunk így vetélytársai, hogy milyen edzéseket végez egy-egy verseny után, ami versenynap után, amikor ugye jó esetben az ember már elmegy pihenni, ő még akkor is edz. Elképesztő, és azt gondolom, hogy nem sajnálhatjuk túl ez az eredményt. Kérdés, hogy mennyi ideig lehet húzni, vagy kitolni az embernek a tűrő képességét, mind fizikálisan, mind mentálisan.
Beszélt arról is, mennyire alakította át a felkészülést a lovaglást felváltó akadálypálya.
Teljes mértékben átalakult egyébként a felkészülésem, ha csak abból indulok ki, hogy az olimpia előtt Budapesten készültem többnyire, persze volt egy kis miskolci időszak is benne, de most teljes mértékben mondhatjuk azt, hogy ingázó életmódot folytatok, ugyanis egyrészt az edzéseimnek, felkészülésemnek az Budapesten van, másik része Miskolcon, úgyhogy ebből is látszódik, hogy mennyire átalakult, illetve hogyha azt nézem, hogy a gyógytorna meg az erőléti edzés milyen nagy szerepet kaptak. Eddig is láttam a fontosságát, de hogy úgy nem volt ennyire jelentős szerepe, mint most annak, hogy ezeket beépítsem. Illetve van egy ilyen kis harmadik szempont is, hogy a lovaglást nem tudtam azért elengedni teljesen, úgyhogy jelen pillanatban úgy hattusázó vagyok, mert hogy a lovaglás mint hobbi megmaradt, illetve lett egy saját lovam, aki szintén köt még az edzések mellett, illetve az edzőim mellett Miskolchoz.
Hivatalosan is megnyílt Sátoraljaújhely új attrakciója, a Pumpa pálya. A kerekező, korcsolyázó és gördeszkások számára megépített extrém pálya több nehézségi fokkal várja a sport szerelmeseit. Nagy Oszkárt, a kivitelező cég vezetőjét hallják.
A nyár közepén, vagy a legnagyobb hőségben csináltuk a pályát. A pálya megkapta a TÜV tanúsítványt, igazából használatra teljesen alkalmas. Kék csíkkal jelöltük a gyermek és kezdőpályát, ezt egy külön szeparát nyomvonalon gyakorolhatják azaz gyakorolni vágyók, illetve a kezdők, amatőrök. A fehérrel a főnyomvonalat, ami a versenynyomvonal, akár a Pandon Kupa sorozatnak is helytadó állomásként üzemelhet majd, illetve pirossal jelöltük itt mögöttem látható az ugratós nyomvonalat, ami inkább haladók profiknak készült pályanyom, illetve Magyarországon először itt a mögöttünk látható zölddel jelöltük, egyébként ennyi jelölésünk nem is volt még soha egy pályán, tehát ez már a negyedik. Zöld csíkkal jelöltük itt ezt a belső pult, úgynevezett medencét, ami pumpapályába itthon integrálva még nem készült el, tehát ez Németországban, Svájcban egy külön sajátosság, általában a pályáknak, nagyon szeretik a gyerekek meg a rolleresek, kicsit egy ilyen skatepark erőszakos jellegű elem, hogy védőfelszerelések használata kötelező, tehát nem, hogy erősen ajánlott, hanem, hogy kifejezetten kötelező. A bukós isak az teljesen alapeleme ahhoz, hogy használjuk a pályát. Ajánlott még térdvédő, könyökvédő, igazából bármilyen olyan védőeszköz, amit jónak látunk, és ez 2-től 99 éves korig tényleg bárki használhatja, és megtalálja a saját szintjét a pályán.
A sátoraljaújhelyi pumpapálya megnyitóján részt vett Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár is. Beszédében hangsúlyozta, a kormányzat támogatásával egyre több olyan beruházás épül, amely a gyermekek, a fiatalok számára vonzó szabadidős időtöltést kínál.
Az egész országban az a probléma, hogy a gyerekeket is és a felnőtteket is nagyon nehéz megszólítani és rávenni arra, hogy mozogjanak. És hát most, amikor itt van ez a mobiltelefonos világ, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy még soha ilyen nehéz nem volt elérni a gyerekeket, mert soha nem volt ilyen erős versenytárs. És nekünk az a feladatunk, hogy valahogy megszólítsuk és elérjük őket, és rávegyük őket, hogy tegyék le a mobiltelefont, és mozogjanak. És ez különböző attrakciókat kell kínálni, olyan mozgásformákat, amiket élveznek. Mi nem akarjuk megmondani, hogy melyik gyerek mit mozogjon, tehát hogyha valaki mondjuk korcsolyázni, hokizni szeret, itt van egy fantasztikus jégpálya. Ha valaki mászni szeret, itt van egy fantasztikus mászóterem. Ha valaki evezni szeret, itt van a bodrog. De vannak sokan, akik biciklizni szeretnek, és van egy lehetőség, hogy biciklizünk az emblémben, de van, akik inkább ezt a trükkös műfajt szeretik, és nekik ez óriási dolog, hogy itt a térségben most ebben az évben 3 pumpapálya is felépül, az egyik itt sátorra jöjjön.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510